Folytatódik az Aréna, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es kommentátor, akinek nemrég jelent meg könyve Forma 1 a 21. században címmel. Ugye ez nem egy évkönyv, hanem egy átfogó kiadvány. Mi volt az alapcélja ennek a kiadványnak?
Szerettem volna egy olyan könyvet írni, amit én itthon nem olvastam még, meg külföldön is. Ilyen típus nem feltétlen, ez hasonlott már egyet, igen, 20 évvel ezelőtt, de hogy egy ilyen rendszerezett, gyakorlatilag egy olyan könyvet a Forma 1-ről, ami minden egyes szeletét, vagy minden egyes fontos aspektusát megmutatja. Tehát nem csak a technikáról, vagy a versenyzőkről szól, vagy a gazdasági hátteréről, vagy akár interjúk vannak benne, a pályák adatai, vezetéstechnika, hanem minden egyes pici részlet, ugye, hogy a legtöbb könyvet megnézed, ami évről évre megjelenik, az általában egy visszatekintés az adott évre. Amit már láttunk, unásig ismerünk, annyiszor elolvastuk már az interneten, vagy akár írott sajtóban, de leginkább már inkább interneten ezek. Annyira gyorsan történnek, és olyan gyors az információ cserélődés, hogy az egyik hírtől a másikra, gyakorlatilag amíg a nyomdába kerül valami, az már nem is feltétlen egyezik meg a valósággal, amit mondjuk akkor információkat még leírtál, vagy amit helyesnek gondoltál. Úgyhogy szerintem ma már annyira az internethez vagyunk ilyen szempontból ragasztva, hogyha kihagyok két napot, mert mondjuk nyaralok is úgy döntök, hogy most tényleg nem akarok semmel foglalkozni, akkor alig bírom is utolérni magam, hogy még miről maradtam le. Úgyhogy ezért nem is szoktam kihagyni két napot a legtöbbször, ami sokszor nem jó.
Már szezon közben.
Szezon közben persze. Egyébként szezon végeztével sem, de ott azért könnyebben megenged magának az ember, főleg mondjuk ilyen december vége, január eleje körül azért ott azért napi egy hír az már mondjuk jónak számít, ha kijön. Miközben szezon közben meg nem ez a helyzet. Szóval szerette volna egy olyan könyvet, ami elmondja, hogy miről szól a Forma 1 ma. Mert ugye a legtöbbször az kerül szóba, ha közvetítünk, hogyha kérdéseket kapunk az interaktív szabad edzés alatt, vagy én saját magam bármelyik felületemen, hogy miért ilyen a Forma 1, miért nem tudnak mellőzni, miért ilyenek a mai piloták, bezzeg régen hogy volt, bezzeg úgy volt. Szóval elég sok mindent láttam már Forma 1-ből a 70-es évek második fele óta, amióta épp észre követem, nagyjából azóta, mióta Magyarországon televíziós közvetítés van, és tudom, hogy nem volt más. Tehát én emlékszem, hogy ez nem volt más, soha nem volt más. Voltak jobb szezonok, rosszabb szezonok, jó futamok, kevésbé jó futamok, unalmas szezonok, tényleg rogyásig, és egy-kettő kiemelkedő. És csak megszépül az emlékezetünkben, és azt veszem észre, hogy a fiatalabb generáció az, aki példálózik a korábbi szezonokkal, amikor én halálra untam magam. Tehát amikor 18, 22, 25, akár 30 évesek dobálóznak nekem, hogy bezzeg, ha tudnád, milyen volt a 90-es években, hát tudom, én akkor azon ásítoztam, nekem nem kell elmondanod, meg a 80-es évek második fele mondjuk, abban a McLaren Hondás korszakban például, de hozhatnánk a Williams-es korszakot, meg rengeteg más korszakot, amikor nem rágtuk le a körmünket. Nehéz összehasonlítani korszakokat, anélkül, hogy tudnád, hogy mik voltak az adott korszakok fontos sarokpontjai, akár szabályrendszer szempontjából, akár sportpolitikai szempontból, akár technológiai szempontból. És olyan sokat változott az autóipar önmagában a 2000-es évek óta, és a Forma 1 ennek megfelelően, vagy ezért párhuzamosan szintén, hogy ez a sportág nem semmilyen szinten nem ugyanaz, mint ami volt a 80-as, a 90-es években, a 70-es években, mehetnénk a végtelenség. Nyilván egyik évtizedben sem volt egyforma, mindegyik évtizedben fejlődött, csak folyamatosan, nem lineáris a fejlődés, hanem elképesztő módon fejlődünk, és folyamatosan van egy parabolánk, ami megy egyre följebb, és exponenciálisan nő a tudás, amit beleraknak technológiailag, ami a Forma 1-ben benne van a mérnökök fejében. És ugye próbálják ezt megfékezni a szabályrendszerekkel, a szabályváltozásokkal, de úgy is kezdődik a könyv. Az első fejezet az arról szól, hogy 98 és 2021 között, illetve most 19 között ezt az évet zárjuk így, hogy változtak a szabályok a Forma 1-ben. És ugye ez, ha jól emlékszem, 8 oldal, vagy lehet, hogy 10 oldal, már magam sem tudom, hogy mibe fért bele, a szűkített szabályváltozás összefoglaló. Csak azért össze akartam szedni, hogyha valaki azzal kezd, hogy na jó, de hát akkor előbb nézzük meg, hogy mik voltak az alapok. Olyan elképesztő mennyiségű szabályváltozás volt, és olyan szinten írták át a Forma 1 kinézetét, a miben létét már 98 óta, és azért ragadtam meg a 98-at, mert ugye a 21. századról szól a könyv, de ott volt egy akkora szabályváltoztatás, egy olyan mértékű, ami mondjuk a 21-es szabályváltozásokkal ér fel nagyságrendileg, vagy körülbelül hasonló léptékű, és akkor változott egy nagyot a Forma 1, ugye keskenyebb autók, barázdált gumik, egy csomó minden megszűnt, csomó mindent betiltottak, ott változott sok minden, és az egy lényeges fordulópont volt, akkor jött ugye a McLaren-Mercedes korszak. Ott zártuk a Williams korszakot. És jött egy másik korszak, és ott nagyon sok minden változott, újra visszajöttek az autógyárak, nagyon sok minden megváltozott anyagtechnológiailag, és ami legfontosabb, beköszönt ez az internetkorszak, amit még 98-ban nem tudtunk, hogy ez mekkora változást fog hozni. Ma már látjuk 20 évre visszatekintve, hogy milyen elképesztő módon felgyorsított nagyon-nagyon sok mindent, gondolj csak az adat átvitelre, és hogy a csapatok miként dolgoznak mondjuk egy adott verseny hétvégén a saját angliai központjukkal, a 7 csapat, akiknek Angliában van, vagy a többiek, ahol máshol van, és hogy raknak hozzá még több adatot, hogy állítják be az autót a szimulátorukban, amit kinevettek a 90-es évek végén. Ma már nincs működő csapat up-to-date szimulátorral, ami a legutolsóbb igények szerint épült saját maguknál több 10 millió dollárból. Tehát itt olyan technológiai ugrás volt, amit tudni kell, látni kell az, hogy megértsük, hogy miért tart ma itt a formány.
Készültek interjúk azokkal a csapattagokkal, akik ugye magyarként vannak jelen a Formula 1-ben, tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől kezdve, hogyha Baumgartner Zsoltot, mint pilótát említjük, de akár néhány csapatnál különféle pozíciókban, nem a top menedzserek szintjén, de azért a magyarok, hanem is nagy számban, de jelen voltak a Formula 1-ben. Mit vontál le azokból a beszélgetésekből, amelyeket ezekkel a mostani magyar csapattagokkal folytattál? Ugye a Red Bullnál, McLarennél vannak magyarok.
Vannak máshol is, ugye nem fér bele mindenki, úgy indul. Tehát itt is kellett egy áldozatot hoznom, nem akartam csak egy interjúkönyvet csinálni, ezt egy ilyen érdekeseknek tartogattam a végére, de ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a részét. Ráadásul én eredetileg sokkal több interjút akartam a rövidebb verzióban, és azért lettek kevesebben, mert annyira érdekes volt a történetük, hogy úgy jöttem vele, hogy nem akarom megvágni, mert akkor a lényeg elvész. Legyen a teljes sztoria ott mindenkinek, ennek a 4 embernek, ugye egy hölgy és 3 férfi, akit meginterjú voltam.
Nagyon eltérő területen dolgoznak.
Teljesen eltérő területen dolgoznak, teljesen máshogy kerültek oda, egész más a napi munkájuk, de mindegyikük fontos szerepet vállal az adott csapat életében, és egyikük nélkül sem működne a csapat. Pedig csak egy szem, egy fogaskerék a teljes gépezetben, de az ő történetükből is látszik, hogy milyen nagyra nőtt a Forma 1, mennyire fölfújódott a csapatok mérete, és enélkül már nem lehet létezni, hogy ma már 500 fő alatt nem is vagy normál, nem is vagy csapat, aki egyetem működőképes, tehát haldokolsz, ha 500 főnél kevesebb emberre dolgozol, és hogyha nincs 1000 embered, akkor VB címet sem mehetsz. És hogy mennyire le van bontva, mennyire elképesztően precízen dolgoznak, hogy ha megnézed a történeteket benne, hogy a saját területén mennyire profi mindenki, mennyire tudja, hogy mi a munkája, mennyire pontosan be van osztva, és hogy mennyi minden múlik az ő munkájukon. Még akkor is, hogyha kivennéd őket, attól még nem omlan össze a csapat, de minden egyes kis rész így áll össze. És hogyha ha megnézed azt, hogy melyik területről jöttek, ugye minden egyes olyan részről is írtam a könyvben a csapatoknak, illetve az autók felépítésének, ami technológiai szempontból fontos. Tehát egy autót felépítek, és minden egyes részt megnézek a motoron, az aerodinamikán át, a váton, a futóművön, a kompozit technológián. Tehát tulajdonképpen mindenen végigmegyek a könyvbe, hogy hogy terveznek autót, ez sok-sok oldal, ez bő 60 oldal. És persze mindegyik részletnek a saját specialistájával erről egyeztettem, amikor megírtam nyilván a saját tudásom, tapasztalatom, meg az összetett, az elmúlt 20-30 évben összetett anyagaim alapján az, hogy ma hol tartunk, de mindenkivel még egyszer átnézett. Volt, mindenkihez volt sugóm is, hogy ne érjek teljesen valótlant valamilyen szempontból, mert fontos volt, hogy olyan legyen, ami teljesen naprakész és valós tudás, és hogyha tényleg meg akarod tudni, hogy terveznek aeroalkatrészeket, hogy a motorban miért így van, miért úgy van, hogy a váltót miért úgy működtetik, akkor egy csomó olyan dolog benne van, amit én magam is úgy szedtem össze, hogy ezeket mind-mind tudtam, de nagyon jó volt egy helyre összefésülni, a sok év alatt összeszedett tapasztalatot, hogy egy rendszerben meglegyen, hogy mi hogy épül egymásra. Ugyanez igaz a gazdasági oldal egyébként, ami megint nagyon érdekes, és lehet, hogy sokaknak száraz téma, de az egész Forma 1 ez alapján működik, és ez működteti.
A Liberty Media az elmúlt években jó néhány területet megreformált a Bernie Eccleston féle igen hosszú korszakhoz képest, és ugye a tervek között szerepel az is, hogy 25-26 verseny hétvége legyen. Nem mintha panaszkodtak volna a magyar csapattagok, akik neked nyilatkoztak, de azért úgy tűnik, hogy ez tényleg olyan extrém kihívás, amelyet szinte már nem lehet majd elviselni.
Én az egyik őjüktől tudom, hogy nagyon két csapat félre készül már mindenki. Tehát, hogyha 24-25 verseny hétvége lesz, akkor valószínűleg nem is egy utazós tábbal dolgozik majd a legtöbb csapat.
De hát ez hogy oldható meg, amikor költségvetési sapka lesz?
Hát úgy, hogy majd más dolgokat is csinálnak, nem a Form 1-es csapaton belül. Tehát lesznek olyan rotálható csapattagok, nyilván nem lesz mindenki csereszabatos. A legfontosabb emberek soha nem lesznek azok. A legfontosabb mérnökök, a legfontosabb szerelők. De egy csomó olyan utazó szerelő, akár gondolj a kamionsofőrökre, azokra az emberekre, akik építik például a pedok épületeket, a motorhomokat, akik mondjuk csinálják a vendéglátást, és sorolhatnám. Ők ugyanúgy nem rotálandók jelen pillanatban, vagy nem rotálják őket, ugyanúgy végig szenvedik az egész szezont idézőjelben. Persze élvezik, azt nem csinálnak különben, hogyha nem szeretnék ezt a kihívást, de valószínűleg az lesz, hogy akkor 13-13 hétvégére lesz osztva, vagy mondjuk valaki bevállal 15-öt, valaki csak 10-et, és akkor így valahogy a 25-öt megcsinálják. Illetve még az is lehet, hogy akkor csupa hanem csupa szingli fog dolgozni a Forma 1-ben, mert a családi kötelékeket azért ez a 25 verseny hétvége, ez komolyan kikezdi. Majd ugye lehet erre mondani, hogy a NASCAR-ban van 38, akár 40 hétvége is egy adott évben,
de
az
közelebb.
Az egy kontinensen belül van, és ott tényleg napon belül repülnek oda, repülnek vissza, egy 3 órás repülőúttal azért bárki hazatér, a legtöbben magánrepülővel intézik, tehát azért az kicsit olyan, mint elugranék ide vagy oda vagy amoda versenyezni. A Forma 1 így világot járva azért egy picit más műfaj.
De hát azért ugye emberek dolgoznak, tehát a pilóták közül is talán többen lesznek olyanok, akiket kikészíthet egy ilyen hosszú szezon. Most sem rövid tegyük hozzá, tehát március közepén kezdődött, december 1-én ért véget, néhány évvel korábban már október közepén az utolsó futamra készültünk.
Én is ezen gondolkodtam, hogy egyébként ahol a könyv kezdődik, akkor októberben már rége volt a világbajnokság. 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, az október az már záró futam volt, legtöbbször Suzukában, néha Interlagosban, és mentünk téli álmot aludni, tehát nem, még karácsonyig még volt másfél hónap, vagy néha kettő, és utána még semmi nem jött. Igaz, akkor nem volt még tesztillalom se feltétlenül, tehát még akkor csapatok azért csak elmentek tesztelni, még télen, még előtte és utána, és tehát többször láttál így vagy úgy Forma 1-es autót, hogy hallottál hír, de azért így éles bevetésen többet hiányoztak a képernyőről. Képernyőről vagy a szemünk előttről. Egyébként, ha már a versenyzőket szóba hoztad, van még a könyvnek egy olyan érdekes része. Nyilván boncolom szubjektív szemmel a versenyzőket és a csapatokat is, hogy én mit gondolok róluk, kinek mi az erőssége, gyengéje. De amit igazán szerettem, ha már az interjúkat szóba hoztam, azt azért nem tudom a vezetés technikai részt kihagyni belőle, az összes versenyzőt egyesével végigvettem és végigboncoltam azt, hogy milyen stílusban vezetnek, amit megint csak közvetítések alkalmával, belső kamerás bevágásokon látni néha, hogy ki mit csinál. Annyira rövid ideig, néhány másodpercig, adott esetben egy körön keresztül nézhetjük őket, nincs időnk arra, hogy megállítsuk a képet, hogy újra megnézzünk valamit, összehasonlítsuk másokkal. És erre mondjuk nekem a könyv írás alatt, míg az anyagot gyűjtöttem, elment másfél hetem, hogy a 20 versenyzőt, úgyhogy egyébként nagyságrendileg úgy tisztában voltam, hogy kinek milyen a vezetési stílusa, vagy a vezetés technikája, de hogy pontosan belőjem, belső kamerás felvételek alapján egymáshoz hasonlítva, viszonyítva őket, adott körülmények, akár vizes pályán, akár száraz aszfalton, ilyen kanyarban, olyan kanyarban, és megnézem azt, hogy ki mit csinál, ki hogy kezeli az autót, ki hogy próbál vele, és csapattársakat egymáshoz viszonyítva, és az a különösen érdekes, hiszen egy autó egyféleképpen viselkedik, a legtöbbször abból tudsz a legtöbbet leszűrni. És erre elment bő egy hét jegyzetelésem, inkább 10 nap, hogy összerakjam a versenyzőkre azt a képet, amit egyébként nagyságrendileg nagyjából ismertem, de mégis, hogy ennyire pontosan leírjam, hogy levezettem a könyvbe. Hogy ki az, aki finomabban, ki az, aki nagyon durván bánik az autóval, ki milyen stílusban fékez, mikor gyorsít, mik az erősségei, hol vannak a gyengéi, balansz szempontból, hol szereti igazán az autót, milyen autót szeret. Azok érdekes dolgok voltak, és ott én is megmosolyogtam néhányszor, hogy vannak képeink, vagy van prekoncepciónk versenyzőkről, és akkor van a valóság, hogyha megnézed, hogy pontosan mit csinálnak, és akkor azok alapján azért néha más gondolsz versenyzőkről, csak az alapján, hogy milyen habitusuk van, vagy hogy nyilatkoznak, hogy mit csinálnak az autóban, vagy hogy viselkednek, mit mondanak a csapatrádión, és azért ez nem feltétlen van mindig párhuzamban azzal, ahogy vezetnek.
Évközben is többször elhangzott, hogy a ház pilótáit a legtöbben mondjuk külső szemlélők ellenesztették volna, mert sem Magnussen, sem Grosjean nem volt átütő, nagyon sokat hibáztak, egymással sem jöttek ki a pályán. De valahogy úgy tűnik, hogy mintha mégis megbecsülnék őket a csapatnál. Amikor elemezgetted a vezetési stílusukat, akkor esetleg rábukkantál olyan dolgokra, amelyek miatt mégis megtartják őket?
Igenis, meg nem is. Nagyon más, hogy vezet Grosjean és Magnussen. Ha tudom, hogy már olvastad azt a részt, úgyhogy ez neked ebből kiderült, de nem lőttem le nagy poént, mert ennél részletesebben elemeztem. Nem csak ennyi volt a lényeg, hogy egyformán vagy máshogy vezetnek-e. Itt gyakorlatilag szerintem, ami számított kettőjük szempontjából, az, hogy az állandóságot akarja megtartani a ház. Az, hogy ha mindent változtatnak, mert az autót valószínűleg teljes egészében áttervezik jövőre, a feje tetejére állítják, amit csak lehet, hogy ne szenvedjenek még egyszer ekkorát, mint idén. És ha a versenyzők is újak lennének, akkor nem tudnák mihez viszonyítani az egészet. Nem lenne mihez hasonlítani azt, hogy most ez az autó jó lett, egész más lett, hogy viselkedik. Ha csak az egyiküket tartották volna meg, az lett volna az ideális. Mert akkor lehet volna valami viszonyítási alapuk is, de közben jött volna valami új. Én Nico Hülkenberget nem engedtem volna el. Egyszerűen azért, mert túl sok tapasztalattal bír más csapatoktól, és valós információt tudott volna hozni, mondjuk most adott esetben a Renault-tól, még akkor is, hogyha ott is vannak problémák, de vannak, amik jól működnek. És hogyha a ház csak abból építene, ami ott jól működik, akkor megint csak előre léphetnének. És azért mégis csak egy gyári csapat, sok minden úgy működik, hogy egy gyári csapatnál kell, sok minden nem új, a ház meg nem az. Tehát belenézhettek volna, beleláthattak volna valamibe egy versenyző szemével, amiben nem láthatnak bele. És ezt a lehetőséget elszalasztották. Miközben meg, ha megnézed, akkor azt is leírom, hogy nyilván Grosjean a nagyobb művész kettejük közül. Tehát Grosjeannak van a nagyobb alaptempója, Grosjean tud jó napjain sokkal többet kihozni egy autóból, de a rosszabb napjainek is mélyebben vannak.
És kegyetlenül sok hibája volt eddigi Formula 1-es pályafutásában.
Ez valószínűleg a vezetési stílusával is összefügg, mert nagyon-nagyon későn fékez, nagyon sokat rotálja az autót, tehát szereti nagyon mélyen beengedni, és engedni perdülni a hátsó tengelyt. Tehát engedni úgy elindulni az autót, amit ő kihasznál, amit ő gyors, amikor működik, de ha instabil az autó, akkor Grosjean gyakorlatilag Grosjeannak akkor vége. És Magnussen nagyon máshogy vezet. Magnussennek előbb jön el ez a pont, amit nem szeret. Tehát ő sem szereti a hátsó tengely érzékenységét, vagy a túlérzékenységét, de mint a más stílusban engedi az autót a kanyarba, ezért ő máshogy provokál kicsit. A korai Alonsohoz hasonlítható Magnussen van, mert egyfajta nyersesség, és ez a fajta nyersesség, és ez a hirtelenebb mozdulat arra azt csinálja az autóval, ami miatt megnyugtatja. Tehát picit alulkormányzottságot generál Magnussen stílusa, és emiatt neki nem lesz annyira egy érzékeny autó, nehezen vezethető, és ezért ebből többet ki tud hozni, és nagyobb tartományban tud jól működni. De a csúcsai nincsenek olyan magasan, mint Grosjeannak. Lehet, hogy úgy volt vele egyébként Günther Steiner, hogy igazából ilyen típusú versenyzőkre már szüksége, mert egy művészre is szüksége van, aki nagyon sokat ki tud hozni, amikor jól működik az autó, és jó napja van, meg egy jó átlagot hozó pilótára is szüksége van, aki meg Magnussen, és igazából ilyen szempontból megtalálta a két emberét, csak a két ember egyrészt nem tud jól működni egymással, ezt már láttuk sokszor pályán, hogyha csatában vannak egymással, és mégsem tudják jól maximalizálni a saját teljesítményüket, de hozzáteszem, lehet, hogy egyszerűen csak azt látta Günther Steiner, hogy annyira rossz autót építettek, hogy egyszerűen nem lenne pofája hozzá, hogy pestiesen mondjam, hogy bármelyiküket emiatt menesz, hogy a Grosjeannak járt volna a szerződés, vagy le is járt, tehát Grosjeantól könnyebben megválhattak volna. Úgy volt vele, hogy ilyen betyárbecsület alapon, hogy kell még egy évet adni egy normális autóval, aztán ott majd eldől, hogy ki az, aki megy, ki az, aki marad.
Fernando Alonso ebben az évben nagyon hiányzott a mezőnyből, szerintem még azoknak is, akik nem annyira kedvelik, akár mondjuk a habitusa, akár mondjuk amiatt, mert túlságosan is sokat politizált azért a Formula 1-es karrierjében, és hát ugye nagyon nehezen viselte a vereséget, tehát lehet róla rosszakat elmondani, de azért, mint az elmúlt 20 év egyik legjobb pilótája, mindenképpen egy veszteség, és jövőre sem tér vissza. Hogy érzed, csak nem 40 évesen, vagy 39 és fél évesen 2021-ben vissza tud még térni olyan szinten, hogy annak legyen értelme?
Láttuk Mihály Schumert is visszatérni 40 évesen, tehát nem kizáró ok a kor, és látjuk 40 évesen Kimi Räikkönent versenyezni. Tehát amíg Räikkönen a mezőnyben van, addig Alonso is vissza tud térni, ráadásul azért formában tartja magát, tehát nem a tengerparton henyél. Most ugye éppen Dakarra készül, az aktuális Le Mans győztesről beszélünk, meg a sportautó világbajnokról harmad magával, tehát ilyen szempontból...
És lesz, aki megbízik benne? Mert
ez a nagyobb kérdés, tehát szerintem Alonso teljesítményétől nem félnék, hogy ne tudna hozni valami olyat, ami még mindig a csúcson lenne, vagy közel lenne a csúcshoz 2021-től. Kérdés az, hogy ki az, aki bemerné ültetni Fernando Alonso. Továbbra is azt mondom, hogyha a nagy csapatok egyike sem, és hogyha Renault marad, amit gondoltam már a tavalyi évről is, akkor a Renault-nál lehetne Alonsónak. Csak kérdés, hogy Alonso akarná el Renault-hoz menni. Szerintem Alonso ügyesen elkerülte ezt a Renault-féle csapdát, mert a pénz meg lett volna Alonso szerződtetéséhez, hiszen ha 55 millió dollárt tudtak fizetni két évre Daniel Ricciardónak, akkor Fernando Alonsot is ki tudták volna fizetni. Valószínűleg Fernando Alonso nem akart a Renault-hoz menni. Megnézve a Renault azóta mutatott teljesítményét, Alonso jól érezte, hogy a Renault-hoz nem szabad menni. Kérdés az, hogy a Renault felismeri-e hogy változtatniuk kell a csapatvezetésben magas, legfelsőbb szinteken, akár a Renault Sportnál Jerome Stort le kell váltani, de Cyril Labitaboot mindenképp mereszteni kéne. Ezt bátran kimerem mondani, most már sokat gyára, ez semmi nem múlik. Még Renault berkeken belül is sokan ugyanígy egyetértenek velem, és nem egy ilyen üzenetet kapok, hogy mi is mióta ezt várjuk. Úgyhogy nem hiszem, hogy ezen múlik. Itt azon múlik Fernando Alonso visszajövetele mondjuk a Renaulthoz, hogy 2021-re lesz egy új csapatvezetés, ahogy Zac Brown meglépte, és Andrea Zeidl vezeti most már a McLarent, és van egy új kezdet a McLarennél, ami sok szempontból hasonlít mondjuk a Ferrari 90-es évekbeli kezdetéhez, amikor Luca de Montezemolo szerződtette Jean-Tottot, Ross Brandt, és ezzel együtt ugye Michael Schumacherrel együtt jött még Rory Byrne is. Én azt gondolom, hogy a McLaren jó irányban van. A Renault-nak ezt kéne meglátnia, hogy jó embereket kéne levadászni a megfelelő pozícióban. Nem elég jó mérnököket szerezni, miközben a hajót rossz kormányos kormányozza. Alkalmatlan emberekre bízzák a Forma 1-es projektjüket, miközben így is sok pénzt füstölnek el. Alonso szerintem akkor visszajön a Renault, ha olyan ember lenne ott a kormányrúdnál, akiben ő bízik, akitől elhinné, hogy ez a csapat jó lehet, akkor Alonso simán visszajönne szerintem a Renault-hoz, és megpróbálna őket visszavezetni valamolva az él közelébe, mert szerintem van annyi Alonsoban, hogy mondjuk akár Ricciardoval, akár bárki mással, bár szerintem Ricciardo nem lesz Renault-os pilóta 2021-től, ha valamire mernék fogadni nagy összegben, akkor ez biztos lenne. Az egyik ilyen dolog az lenne, hogy Ricciardo utolsó éve a 2020-as lesz a Renault-nál. De nagyon sok múlik azon, hogy maradnak-e a Bitebulik. Ha maradnak, azt sem tudom, hogy a Renault-os projekt marad-e. Ha a Renault akar komolyan venni a Forma 1-et, akkor 2020 után biztos, hogy teljesen más konstrukcióban, felállással, csapatvezetéssel és hozzáállással kellene ezt a projektet csinálniuk.
Végül egy személyes kérdés, ugye beszéltünk sokat a könyvről, arról, hogy azért ebben az évben elég sok munkád volt ebben a kiadványban, de hát a Formula 1-es közvetítésben is változott a szereped, idény közben lettél szakkommentátorból vezető kommentátor. Ezt hogyan élted meg, és milyen feladataid voltak?
Nyilván a személyes kötődés miatt nem éltem meg jól, mert azért Zolival hosszú évek óta rendesen összeszoktunk, és nyilván magánéletben is jóban vagyunk egymással, tehát barátként dolgoztunk együtt.
Ugye Szújó Zoltán a barcelonai futam hétvége kellős közepén hagyta el a csapatot.
Ez egy olyan vihar volt, amit egy ilyen kívülállóként szemléltem, és sajnálom, hogy így történt, de ez most már a múlt. Úgyhogy én adott kész helyzetbe kerültem, és úgy voltam vele egy kis morfondírozás után, hogy ugye nem feltétlenül az én szerepem, és sokkal jobban szeretem az idézőjelben a szabadúszó szakkommentátor szerepét, aki akkor néz a képernyőre, amikor akar, és azt elemez közben, amikor akar, és a meglátásaival segíti az összefüggéseket összerakni. Miközben a keretet megadni, az egy nagy feladat, tudom, és láttam magam mellett, ültem jó néhány kommentátor mellett, mindenkitől egyrészt sokat tanultam, de senkit nem akartam másolni. Nem akartam hirtelen nem Weber Gábor maradni, amiatt, hogy ez a szerep hárult rám, és egyébként ezzel küzdöttem is egy ideig, hogy ezt hogy oldjam, hogy ugorjam, hogy legyen fába vaskarika, és azt gondolom, nem is vagyok klasszikus sportkommentátor ilyen szempontból. Tudok beszélni, hogyha kimennél most a stúdióból, és azt mondta, hogy reggel 8-ig, akkor reggel 8-ig is beszélhetnék, de nyilván ez nem ezen múlik. És próbáltam úgy kialakítani aztán évközben a saját kommentátori stílusomat, hogy az a sajátom maradjon. Tehát akár a rajtok felvezénése, akár a befutók, akár a beköszönés, akár az elbúcsúzás, tehát próbálok nem megfeszülni benne, miközben persze nyilván egy szerepet csinálnom kell, meg kell adnom a kereteket, el kell mondanom az alapinformációkat a végén is.
Vinni kell a sót.
Igen, vinni kell a műsor. Tehát, hogy igen, vinni kell a szót, inkább így fogalmazom. És ezt szakkommentátorként nem kellett megtennem az azt megelőző 17 évben. Úgyhogy ez furcsa volt, és ez a mai napig kicsit furcsa, és nem mondom, hogy nem szeretem jobban azt, amikor valaki beköszön, és akkor onnantól kezdve a lényeggel foglalkozom, mert ez éltet, igazából az érdekel. De valahol persze nyilván ezt a részét is meg kell élni, és meg kell tudnom oldani. Úgy fogalmazok, hogy most már megbékeltem vele, és tudom is csinálni a saját szintemen. Soha valószínűleg nem én leszek a világ legjobb sportkommentátora, akit bármilyen szinten be lehet vetni egy olimpiára mondjuk, vagy bármilyen sportágban. Az én területem az autósport, és mondjuk a Forma 1, de azért autósport ügyekben azért nem nagyon lehetne mondjuk mély vízbe vinni, mert bárhol könnyen tudnék úszni, és bármi mást is szívesen kommentálok egyébként. Vagy például a snookert, amivel kezdtem annak idején, tehát értem első kommentálása 96-ban, ez egy snooker kommentálás volt az Eurosporton, és a mai napig imádom visszamenőleg, és néha egyébként ki is szoktam rándulni, egy évben egyszer a világbajnokságon vissza szoktam ülni szakkommentátorként a snooker VB ideje alatt az Eurosportban Búzás Gábor mellé. de hogy vagy akár kuruclaszi mellé, de hogy alapvetően ez az autósport az én világom, és sok minden mást is követek, de ebben érzem úgy magam, hogy tudok valami olyat mondani, és tudok olyat hozzátenni, bármi történjen, amivel meg tudok világítani bizonyos történéseket, tudok mögöttes összefüggéseket láttatni, és akár a versenyzői múltam miatt, akár a Forma 1 kapcsán, a könyv kapcsán is összeszedett információk bármilyen szegmensből hozzátehetnek hasznos szempontból olyanokat, amit akárki nézi, az tudja mondani, hogy na, ezt lehet, hogy nem hallottam, vagy még milyen ilyen szempontból nem is gondoltam ezt végig. És ez ad egy olyan fajta magabiztosságot, amivel nem tudsz nagyon kibillenteni, bármi történjen.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották. Az Inforádio Arena című műsorát megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádio YouTube és Facebook csatornáján. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.